Matthew Henry ige magyarázata, Mózes első könyve második rész, 15-17-ig terjedő versekhez. És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsola az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eindel arról bizony meghalsz. Magyarázat. Mivel az ember testből és lélekből áll, egy testből, mely a földből vétetett, és egy halhatatlan lélekből, mely a mennyből vett lélegzet, ezekben a versekben látjuk a gondoskodást, mely mindkettő boldogságára nézve történt. Aki teremtette őt, annak gondja volt arra, hogy őt igazán boldoggá tegye. Ha csak megmaradt volna úgy, és megismerte volna igazán, amikor jólétben élt. Az ember azon része, mely által a világhoz kapcsolódott, boldoggá lett téve, mert az Isten paradicsomába helyeztetett. Azon részéről, mely által a lelkek világával állt rokonságban, jó gondoskodás történt, mert felvétetett Istennel való szövetségbe. Uram, micsoda az ember, hogy ekint kitüntetted? Az ember, aki egy féreg. Előttünk van az igében az Édenkertnek egy leírása. A fák, melyekkel a kertet teleplántálta. Ott voltak a legjobb és legkiválóbb fák általában, amelyek a föld többi részén valahol csak előfordultak. Pompás kert volt, mert fel volt ékesítve minden fával, mely magasságával vagy kiterjedtségével, kinézetével vagy színével, levelével vagy virágával gyönyörű látványt nyújtott, és elbűvölte a szemet. Tele volt rakva olyan fákkal, melyeknek gyümölcsei rendkívül ízletesek voltak, és hasznosak a testnek, és így jók voltak eledelre. Isten, mint szerető atya, nem csak Ádám hasznát nézte, hanem az ő gyönyörűségét is. Mert van egy élvezet, mely megegyezik az ártatlansággal, sőt, igazi és páratlan gyönyörűség van az ártatlanságban. Isten gyönyörködik az ő szolgáinak jólétében, és azt akarja, hogy jól érezzék magukat. Csak is maguknak tulajdoníthatják, ha nem jól vannak. Amikor Isten gondviselése a bőség és élvezet édenébe helyez bennünket, illő, hogy szolgáljuk őt örömmel és vidám szívvel, a jó dolgok bőségében, melyekkel eláraszt minket. De volt ott két rendkívüli fa, mely sajátosan csak ott volt található. Az egész földön nem volt hozzájuk hasonló. Ott volt az életfája a kert közepében, mely nem annyira egy emlékeztető volt számára az ő életének forrására és szerzőjére, nem is valami természetes eszköz volt ez élete megőrzésére és hosszabbítására, hanem főként arra lett rendelve, hogy egy jel és pecsét legyen Ádám számára, biztosítva őt az élet és boldogság folytonossága felől, egész a halhatatlanságig és örökkévaló üdvösségig az ő alkotójának kegyelme és jósága által, azon feltétellel, ha megmarad az ártatlanságnak és engedelmességnek ezen állapotában. Ebből ehetett és élt. Krisztus most nekünk az élet fája, Jelenések 2:7, Jelenések 22:2, és az élet kenyere, János 6:48-53. És ott volt a jó és gonosz tudásának a fája. Így volt nevezve. Nem azért, mert valamilyen erő volt benne a hasznos tudás és ismeret megszerzésére vagy növelésére, hisz akkor bizonnyal nem lett volna eltiltva, hanem elsősorban azért, mert volt egy határozott kijelentése, állítása Istennek e fára vonatkozóan, úgyhogy általa megtudhatta az erkölcsi jót és rosszat. Mi a jó? Jó nem enni arról a fáról. Mi a rossz? Rossz enni arról a fáról. Minden egyéb erkölcsi jó és rossz közti különbség be lett írva természet szerint az ember szívébe. De ez, ami egy lefektetett törvényből származott, erre a fára lett írva. Másodszorban azért neveztetett így, mert következményképpen bebizonyosodott, hogy tapasztalati ismeretet adott a jóról, annak elvesztése által, és a rosszról is, annak átérzése folytán. Amint a kegyelmi szövetségben benne van nem csak az, hogy higgy és üdvözülsz, hanem az is, ha nem hiszel el, kárhozol, Márk 16:16, úgy az ártatlansági szövetségben ott állt nem csak az, hogy ezt cselekedd és élsz, mely meg volt pecsételve és konfirmálva az életfája által, hanem az is, ha elesel tőle, meghalsz, amelyről Ádám biztosítva lett e másik fa által, romlásodra lesz, ha hozzányúlsz. Úgyhogy e két fában Isten elé adta a jót és rosszat, az áldást és az átkot, 5 Mózes 30:19. E két fa lényegében olyan volt, mint két sákramentum. És előttünk van az igében az ember behelyezése a gyönyörűségnek a paradicsomába. 15. vers. És itt figyeljük meg, miként helyezte őt Isten ennek birtokába. Vette az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe. 8. vers és 15. vers. Jegyezzük meg itt, az ember a paradicsomon kívül teremtetett. Mert miután Isten megformálta őt, azután helyezte őt a kertbe. Közönséges sárból lett formálva, nem a paradicsom porából. Az Édenen kívül élt, mielőtt abban élt volna, azért, hogy beláthassa, hogy a paradicsombeli állapotának minden áldása Isten ingyen kegyelmének tulajdonítandó. Nem hivatkozhatott még csak egy bérlőjogra sem a kerthez, mert nem született ilyen kititelek alatt, és semmi sem volt, amit nem kapott volna. Minden dicsekvés ki lett tehát örökre rekesztve. Jegyezzük meg azt is, hogy ugyanaz az Isten, aki létezésének szerzője volt, az volt boldogságának a szerzője is. Ugyanaz a kéz, mely élő lélekké tette őt, azt plántálta az életfáját is ő érte, és odahelyezte őt melléje. Egyedül az képes boldoggá tenni minket, aki teremtett bennünket. Aki testünk alkotója és lelkünk atya, csak is ő, és senki más sem képes hatékonyan gondoskodni mindkettő boldogságáról. És jegyezzük meg azt is, nagy mértékben hozzájárul minden élethelyzet vigaszához, ha világosan látjuk azt, hogy Isten előttünk járt, és ő helyezett minket oda. Ha nem erőltetjük a gondviselést, hanem követjük azt, és figyelünk a vezetésnek azon jelzéseire, melyeket ad számunkra, remélhetjük, hogy rátalálunk egy paradicsomra, ott, ahol másként sohasem számítottunk volna rá. Lásd Zsoltár 47.4. Figyeljük meg az igében, miként rendelt Isten az embernek munkát és tennivalót a kertben. Oda helyezte őt, de nem úgy, mint a léviatánt a vizekbe, hogy játszadozzék azokban, hanem művelje a kertet és őrizze azt. Maga a paradicsom sem volt egy munkától mentesített hely. Jegyezzük meg itt, közülünk senki sem lette világba küldve azért, hogy tétlenkedjék. Aki a lelket és testet adta nekünk, az valami munkát is bízott ránk, hogy abban foglalatoskodjunk. És aki a földet adta nekünk lakóhelyül, azért teremtett bennünket, hogy valamit dolgozzunk rajta. Ha a magas származás, vagy a nagy földbirtok, vagy uralkodói jogcím, hatalom, vagy a teljes ártatlanság, vagy a tiszta szemlélődésre hajló tehetség, vagy egy kis család képes lenne egy embernek tétlenségi engedélyt biztosítani, úgy Ádámot Isten nem rendelte volna munkára. Ám ő, aki az életet adta nekünk, adott feladatot is, hogy szolgáljuk őt és a mi nemzedékünket, és hogy munkáljuk ki saját üdvösségünket. Ha nem vesszük komolyan tennivalunkat, úgy nem érdemeljük meg, hogy Isten éltessen és fenntartson minket. Jegyezzük meg továbbá, hogy a földi elfoglaltságok igen jól megegyeznek az ártatlansági állapottal, és az Istennel való közösségben éléssel. A menny fiainak és örökösseinek, míg itt élnek ezen a világon, van valami dolguk e földön, amire idejük és gondolataik egy részét oda kell szánniuk. És ha lélekben Istenre figyelve teszik ezt, épp oly igazán szolgálják őt ebben, mint amikor térdeiken állnak. Azt is jegyezzük meg, hogy a földművelő hivatása egy ősi és tiszteletteljes hivatás. Erre még a paradicsomban is szükség volt. Az édenkertet már nem kellett gyomlálni, mert tövisek és bogáncskórók még nem égtelenkedtek ott, mégis kellett művelni és őrizni. A természet még az ő kezdeti állapotában is helyet biztosított a tehetség fejlesztésének és a szorgalomnak. Ez a hivatás, a földművelés igen megfelelő volt az ártatlansági állapothoz, alapot biztosítva az élethez, nem a testi kívánsághoz, és lehetőséget adva az embernek, hogy csodálja teremtőjét, és hálásan elismerje az ő gondviselését. Miközben a kert fái között dolgozott, szíve Istennel közösségben járhatott. Jegyezzük meg azt is, hogy van egy nemes gyönyörűség abban a munkában, amelyre Isten elhív minket és felhasznál bennünket. Ádám munkája távolról sem fosztotta meg őt a paradicsom élvezeteitől, hanem ellenkezőleg még fokozta azt. Nem lehetett volna boldog, ha tétlenkedik. A törvény örökérvényű. Aki nem akar dolgozni, annak nincs joga enni. 2 Tesalonika 3.10 Példabeszédek 27-23. És figyeljük meg a parancsot, mit Isten adott az embernek az ártatlanságban, és a szövetséget, melybe felvette őt akkor. Eddig úgy láttuk Istent, mint az ember hatalmas teremtőjét és bőkező jótevőjét. Most úgy jelenik meg, mint az uralkodója és törvényadója. Isten behelyezte az Éden kertjébe, nem azért, hogy úgy éljen ott, ahogy neki tetszik, hanem legyen kormányzat alatt. Amint nincs megengedve számunkra, hogy henyéljünk és tétlenkedjünk a világon, úgy nincs megengedve, hogy önfejűek legyünk, s akaratosan azt tegyük, mi nekünk tetszik. Amikor Isten uralmat adott az embernek a teremtmények felett, egyszer s mint tudtára adta, hogy ő továbbra is teremtőjének uralma alatt áll. Most szemügyre vesszük a 16. és 17. verset. És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eljindel arról bizony meghalsz. Figyeld meg itt Isten tekintélyét, hatalmát, uralmát az ember felett, mint értelemmel és akrati szabadsággal bíró teremtmény felett. Az Úristen parancsolt az embernek, ki most képviseleti személyként állt előtte, mint az egész emberiség atya és képviselője, hogy törvényt vegyen tőle, mint ahogy nemrég természetet kapott tőle, önmaga és összes utódai számára. Isten parancsolt az összes teremtményeknek az ő képességeik szerint. A természet meghatározott folyása egy törvény. Zsoltár 148.6 Zsoltár 104.9 Az oktalan állatoknak megvannak az ő sajátos ösztöneik. De az ember úgy teremtetett, hogy értelmes szolgálatot teljesíthessen, és ezért a parancsot nem csak úgy kapta, mint teremtőjétől, hanem mint fejedelmétől és gazdájától. Bár Ádám igen nagy ember volt, igen jó ember, és igen boldog ember, mégis az Úristen parancsolt neki. És ez a parancs egyáltalán nem vált nagyságának csökkentésére, sem jóságának gyalázására, s egyáltalán nem fokozta le boldogságát. Ismerjük el Isten uralmi jogát felettünk, s kötelességünket, hogy engedelmes alárendeltségében úgy álljunk előtte, hogy uralhasson bennünket. És soha se engedjük, hogy saját akaratunk bármilyen formában is ellenkezzék, vagy vetításként álljon Isten szent akaratával szemben. Figyeljük meg Isten uralmának sajátos aktusát abban, hogy előírta az embernek, mit szabad tennie, és teremtőjével való viszonya milyen alapfeltételekre kell épüljön. Itt van egy megerősítése a neki adott, Istentől nyert jelenlegi boldogságának, e megengedésben, a kert minden fájáról bátran egyél. Ez nem csak egy szabadsági kedvezmény volt számára, hogy vehetett a paradicsom ízletes gyümölcseiből, hanem a kert művelésében és őrzésében való gondos fáradozásának a megjutalmazása. Lásd 1 Korintus 9.7.10. De egyszer mint egy életbiztosítás is, a halhatatlan életre, engedelmessége alapján. Mert, lévén, hogy az élet fája a kert közepébe plantáltatott, 1 Mózes 2.9, mint a kert szíve és lelke, Isten különösképpen erre volt tekintettel a megengedésben. És ezért, amikor az ember lázadása után e megengedés vissza lett vonva, nem halljuk, hogy a kert többi fái említve lennének, mint eltiltottak, kivéve az életfáját. 3. rész 22. vers. Amelyről az van mondva ott, hogy ha az ember arról eszik, örökké él, vagyis sohasem halt volna meg. Maradj meg szentnek, amilyen most vagy, a te teremtőd akaratához való igazodásban, és továbbra is boldog leszel, amilyen boldog most vagy, a te teremtőd kegyének élvezésében, akár e paradicsomban, akár egy ennél még kiválóbb helyen. Eként a személyes és folytonos engedelmesség feltétele alatt Ádám biztos volt a paradicsom élvezete felől, úgy önmaga, mint utódai számára, örökre. Itt van továbbá engedelmességének egy próbája, összes boldogsága elvesztésének veszélye mellett. De a másik fáról, amely igen közel áll az élet fájához, mert ugye mindkettőről azt olvassuk, hogy a kert közepén voltak, s amely fa a tudás fájának neveztetik, amely napon eszel róla, bizonnyal meghalsz. Mintha ezt mondta volna, tudd meg, Ádám, hogy most minden a te jó magaviseletettől függ. Te most egy próbaparadicsomba lettél helyezve. Légy engedelmes, szófogadó, és örökre részed lesz benne. Máskülönben épp olyan nagy nyomorúság vár rád, mint amilyen nagy boldogságot élvezel most. Itt Ádám engedetlensége esetén halállal van fenyegetve. Bizony meghalsz. Angolban meghalván meghalsz. Egy biztos és rettenetes büntetést jelezve ezzel, miként e szövetség előbbi részében a bátran egyél kijelentés egy szabad és teljes engedményt jelöl. Figyeld meg, még Ádám is az ártatlansági állapotban egy fenyegetéssel lett figyelmeztetve. A félelem egyike a lélek fogóinak, mely által fenn van tartva, meg van ragadva. S ha akkor neki szüksége volt-e korlátra, sokkal inkább szükségünk van rá most nekünk. S figyeld meg, a fenyegetésben álló büntetés a halál. Bizony meghalsz, halálnak halálával halsz meg, mondja a régi károli fordítás. Vagyis meg leszel fosztva az élet fájától is, mindattól a jótól, amit az jelöl, s mindattól a boldogságtól, ami most a tied, akár jelenlegi tényleges birtoklásban, akár mint ami kilátásba van helyezve számodra a jövőre. És ki leszel téve a halálnak, s mindannak a nyomorúságnak, ami azzal jár, ami csak bevezeti és kíséri azt. És figyeld meg, ez a fenyegető ítélet a bűn közvetlen következményeként van kimondva, amely napon eszel, bizony meghalsz, vagyis halandóvá válsz, és képes leszel a meghalásra. A halhatatlanság biztosítása vissza lesz vonva, és az a védelem eltávozik tőled. Ki leszel téve a halálnak, mint egy elítélt gonosztevő, ki halálra van szánva, s a törvény szerint már is halál fia. Csak mivel Ádám kellett legyen az emberiség gyökere, ezért még haladékot kapott. Sőt, a halál futárai nyomban megragadnak téged, és életed ezentúl csak egy halódó élet lesz. És ez bizonnyal így fog lenni. Egy szilárdan álló törvény a léleknek, mely vétkezik, meg kell halnia. Továbbá látjuk itt, hogy Ádám egy határozott törvénnyel van próbára téve. Ne egyék a tudás fájáról. Nos, nagyon helyénvaló volt, hogy engedelmessége egy ilyen parancs által legyen próbára téve. Mert ennek oka tisztán a törvényadó akaratából van véve. Ádám rendelkezett az ő természetében egy ellenszenvvel mindaz iránt, ami önmagában rossz és gonosz volt. És ezért olyan dologban van most próbára téve, ami csak azért rossz, mert meg van tiltva. És mivel egy kis dolog volt, annál inkább megfelelt arra, hogy engedelmességét bizonyítsa általa. És azért is helyénvaló volt, hogy engedelmessége egy ilyen parancs által legyen próbára téve, mert annak korlátozása a testi vágyakra és az elmére vonatkozik, melyek a romlott ember romlott természetében a bűn két fő forrását képezik. E tiltás megfékezte úgy az érzéki gyönyörök iránti étvágyát, mint az ismeret kíváncsi törtetését, hogy teste lelke által legyen uralva, és lelke pedig Istene által. Ilyen könnyű, ilyen boldog volt az ember ártatlansági állapota, mivel mindene megvolt, amit szíve kívánhatott, hogy őt boldoggá tegye. Milyen jó volt Isten iránta, mennyi kiváltsággal halmozta el őt. Milyen könnyűk voltak a törvények, mit neki adott. Milyen kedves volt a szövetség, mit vele kötött. Mégis az ember dicsőségben lévén nem értette meg saját érdekét, mi saját hasznára és javára van, hanem hamar hasonlóvá lett a barmokhoz, melyeket levágnak.